legközelebb is találkozunk. Búcsúzik a műsorvezető Csiszta Zsuzsa.
Ez volt a Profil Csiszta Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sziasztok, ez itt a Box utca podcast, az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora. A monakói hétvégén vagyunk túl, és mielőtt itt bármilyen témába belekezdünk, azt szeretném kérni tőletek, nézőktől, nézzétek meg Matiz Zsolti pólóját.
Itt aztán.
Rajta van egy köridő, Monaco és egy évszám.
Ugye ezt úgy kell, hogy csinálod, mint Lionel Messi, ez egy gólöröménye, hogy leveszed, és így megmutatod a kamerának, jó?
Igen, biztos hitelesebb lett volna.
Csodálatos VB promó.
Igen, ha már itt kereszt promózunk, igen.
És csak azt kérném a kedves nézőktől, tehát a rádióhallgatóktól elnézést kérek, mert ők ebben nem tudnak most részt venni ebben a játékban, de majd nézzék meg YouTube-on az adást, hogy mi az, ami nem feltétlenül stimmel ezen a pólón, és arra majd az adás végén visszatérünk erre. Úgyhogy köszöntöm Matiz Zsoltot és Újvári Mátét itt a stúdióban, és velük fogjuk kibeszélni, hogy ezt a monakói nagydíjat, ami egyébként egy nagyon érdekes futamá alakult így a körök során, mert azért nem úgy indult, de aztán kezdjük a végeredménnyel, na, mielőtt bármivel is beszélünk, mert ugye tegnap úgy köszöntünk el a stúdióban, vagy hát köszöntek el Andiék, hogy ugye jó pár, amik kivizsgálás alatt voltak. Ugye Adjar végül megtarthatta a harmadik helyét, úgyhogy az ő dobogós ünneplését azt nem veszik el lényegében, úgyhogy Piastri maradt a negyedik. Viszont Sergio Perez büntették, úgyhogy Fernando Alonso megszerezte az Aston Martin első idei pontját. Ilyen, hát itt ugye két nulla pontos csapat volt eddig, a Cadillac, illetve az Aston Martin, hát itt ebben ezen a kaotikus monakói futamon így az Aston Martin örülhet ennek az egy pontnak. De ugye mi vezetett ide? Nagyon sok büntetés. És a legtöbb büntetést azt a Box utcai gyorshajtásért osztották, és ezt gyorsan el is mondanám, hogy mivel indokolták ezt, hogy mi volt ennek az oka főleg, hogy ugye 11 csapatos lett most a Forma 1 mezőnye, ezáltal ugye a monakói Box utcát, hát ugye be kellett oda szuszakolni ezt a 11 csapatot, és a Box utca bejáratnak ezért más lett a felfestés egy picit, és úgy mérik itt az átlagsebességet, ugye, hogy átlépik a 60 km/h, hogy szenzorokat tesznek le, és hogy a szenzorok közötti időt, vagy azt a távolságot mérik, hogy mennyi idő alatt teszik meg. És ugye minden versenyző benyomta a 60 km/h limitet, tehát hogy nem lépték túl a 60 km/h, viszont rövidebb idő alatt tették meg ezt a távot, mert levágták a Box utca bejáratot egy nagyon picit. És így jött ki az, hogy 0,1 km/h, illetve ugye Gasly második az 0,4 km/h ment gyorsabban, ami nem igaz, mert nem mentek gyorsabban, csak ugye ezt a távot rövidebb idő alatt tették meg, a szenzorok bejeleztek, a büntetés repült. Na most ilyenkor ez így jó ez a rendszer, ahogy van, vagy nem jó ez a rendszer, és azt is hozzá kell tenni, hogy a versenyzőknek erre felhívták a figyelmüket, hogy srácok, erre figyeljetek, mert ott a bejáratnál ez így van. Felmenti ez a versenyzőket, vagy inkább az FIA-nak kellett volna valami jobb módszert kitalálni?
Hát ezek után én azt mondom, hogy ez nem menti fel a versenyzőket. Tehát, hogyha ez a hivatalos briefingen és az eligazításon elhangzik, és mindenkinek fölhívják rá a figyelmét, akkor innentől kezdve a csapatoknak kellett volna ezen a versenyzőkkel együtt valamit múkolni és alakítani. Ugye 7 versenyzőt kapott ilyen jellegű büntetést, tehát hogy azért a mezőny nagyobbik része viszont nem kapott ilyen jellegűt. Ez szintén azt mutatja, hogy vannak, akik megtanulták a leckét, vannak, akik meg kevésbé. Nem akarok nagyon elmenni keresztpromó és foci VB irányába. Ott is lesz egy csomó új szabály, ami hát kíváncsi leszek, hogy majd a játékosoknak mennyire hívták fel a figyelmüket. Itt ez megint egy speciális adottsága volt ennek a monakói versenyétvégének, amire ezek szerint sajnos nem mindenki készült fel kellőképpen.
Igen, és hogyha visszaemlékeztek, akkor Peter Bonington fel is hívta Kimi Antonelli figyelmét a safety káros kerékcserénél, hogy nagyon figyeljen oda a sebességre és a Box utca kihajtásra, úgyhogy volt olyan mérnök és versenyző páros, aki erre kifejezetten ügyelt és figyelni tudott.
És Hamilton a sajtótájékoztatón utána el is mondta, hogy igen, ő megszokásból, hát itt versenyez 2007 óta, megszokásból így hajtott be, és valóban ez így működött. Nyilván ő jól jött ki ebből valahol, tehát ugye a biztonsági autó alatt kereket cserélt, letöltötték, nem veszített vele pozíciót.
Ugye neki volt azt hiszem a 60,1 km per órás
mérése. És nem volt az egyetlen, aki ennyivel lépte túl, tehát hogy tényleg ez egészen elképesztő. Tehát nem a szenzorok voltak rosszak, nem a limiter volt rosszul beállítva az autókon, hanem ez volt az oka. És akkor ugye a másik véglet, hogy Hamilton mellett, aki elismerte, hogy az ilyen, az ugye Pierre Gasly, majd róla is beszélünk, aki iszonyatosan ki volt, tehát hogy nagyon-nagyon rosszul reagált ezt le. De mielőtt rátérünk majd ezekre a versenyzőkre, és kezdjük Kimi Antonellivel, mert ő akár Peter Boningtonnak is köszönhetően, ő ugye nem esett bele ebbe a hibába, hanem egy olyan domináns teljesítményt mutatott vasárnap, hogy az tényleg legnagyobbakat idézi, ha már ugye a Zsolti pólóját is szóba hozhatjuk. És ez kezdődött az időmérőn, ahol nem dominál, de megint egy olyan nyomás alatt, hogy ő volt kb. Az utolsó a pályán, akinek a pólra esélye volt, és meg tudta venni Max Verstappen idejét egy nagyon jó körrel, és megint azt látjuk egy olyan pályán, ahol az önbizalom a legfontosabb, amellett, hogy kell egy jó autó, de hogy neked azt a jó autót használni kell, az kell önbizalom, és megint ez a 19 éves srác, ez megmutatta, hogy elképesztően rendben van önbizalom terén.
Igen, megmondom őszintén, nem véletlen vettem fel én is ezt a pólót. Egyre több olyan hangot lehet hallani, hogy Kimi Antonellit valamilyen szinten Ayrton Sennához hasonlítják. De szerintem nagyon fontos leszögezni azt, hogy Ayrton Sennából egy volt, és egy is lesz. Kimi Antonelliből is egy van, és egy is fog maradni. Viszont valóban véleményem szerint vannak olyan versenyzői karakterek és karakterjellemzők, amelyben valamilyen szinten még egy picit hasonlíthat is rá. És az pedig egy kicsit az agresszivitás is, ahogy kezeli az autót, ahogy ezeket a mikrocsúsztatásokat csinálja akár éles helyzetekben, és hát az a mentális erősség vagy tehetségnek a kombinációja, amit láttunk rajta ezen a verseny hétvégén, az nagyon-nagyon meggyőző volt. És meg is kell kövessem saját magamat, mert emlékszem, tavaly is itt a podcastban többször beszéltünk arról, hogy hát korai volt a Mercedes, és nyomás alatt nem bírja Kimi Antonelli, de így visszagondolva, irgalmatlan nehéz helyzetben volt tavaly újoncként a Mercedesnél versenyezni, és valahogy azt láthatjuk és azt érezhetjük, hogy minden, amit tavaly tanult, és minden megpróbáltatás, ami őt érte, az valahogy a helyére került, és a helyére illesztette be. És az elmúlt 10 versenyből visszanézve a tavalyi év végét is 8 pódiumot szerzett, és 5 győzelmet. És a győzelmek között is véleményem szerint nagyon nagy különbségek vannak. Az első győzelemhez képest a monakói győzelem az egy mestermunka volt. És azt látjuk az 5 győzelmen belül, hogy Kimi Antonelli méterről méterre jobbá válik. Természetesen lesz még nehézsége, de nagyon nehéz elképzelni azt, hogy amikor valaki ennyire erős tud lenni, ennyire éles stresszelteli helyzetekben, hogy tud olyan mély gödröt ásni, amiből nem tud majd kijönni, mert véleményem szerint mindig elő fogja tudni hozni ezeket az élményeket, amiket most szerez.
Még mielőtt Máté rátenni, csak nem akarom ellopni a gondolatodat, Zsoltja, amit mondtál adás előtt, a leggyorsabb körökkel kapcsolatban Antonelli a futamon.
Így van. Ez is 1988, köszönöm, hogy emlékeztettél. Valószínű, Mercedes is tanult az 1988-as példából, mert Ayrton Senna folyamatosan körről körre 88-ba a leggyorsabb köröket futotta. Rászóltak többször, hogy lassítson, és a vége előtt néhány körre, azt hiszem tizenvalahány körrel a vége előtt újra rászóltak, hogy lassíts, Ayrton lassíts, és az alagút előtt a falba tette az autót. Ez egy mentális állapot, amikor egy versenyző egy flow-ba van, és az egy megmagyarázhatatlan kémiai halmaz, ami olyankor éri a versenyzőt, akkor ott kell hagyni benne. És ez látszódott Kimi Antonelli. Jöhetett volna még 10 újra, egy 10 safety car. Ő akkor is lehozta volna, és nem kellett rászólni, hogy lassíts, mert utolsó előtti körül is a leggyorsabb.
De rászóltak, ugye?
Igen, viszont az új rajt nem szóltak rá. Nem. Hagyták. Szerintem érezték, hogy nem szabad vele semmit csinálni, ott kell hagyni. És beszéltétek is a stúdióba a Mihalis Norbival. A Norbi is mondta, hogy hát nagyon kíváncsi lesz, hogy ezt hogy oldja meg a helyzetet. Én más véleményen voltam. A piros zászló alatt, ahogy viselkedett, ahogy kommunikált, elmondta, hogy ő is izgult akkor, de mégis érződött, hogy itt nem fog semmi történni, ő meg fogja nyerni ezt a versenyt.
Igen, ugye Bono szólt neki, hogy ki még leggyorsabb kör, de semmi szükség rá, hogy ez meg akkor a piros zászló előtt, és utána valóban utána még futott egyébként az újraindítás után is leggyorsabb kört, hogy hogy nagyon-nagyon-nagyon egyben van most. Nem tudom, hát itt kommentátorként hogy éreztétek, vagy hogy láttátok, ugye tényleg a piros zászlót mutatták a box utcát, és tényleg az lehetett látni, hogy nem izgul, nem volt érzelem az arcán igazából, még akkor sem, amikor kiderült, hogy álló rajt lesz.
Hát sőt, igazából, ha érzelmet láttunk rajta, vagy láttunk rajta, akár csak a normális tartott megelőzően, és ez teljesen pozitív volt. Tehát olyan, mint aki igazából föl sem fogja, hogy most egy Forma 1-es futamot az első rajtkockából kezdhet meg, de ez nem az a típusú felnemfogás, ami esetleg tavaly visszaköszön nála, amikor kicsit azt láttuk, hogy ez a nyilván korából is fakadó szeleburdiság, bohóság, nem is tudom milyen jelzőt mondjak most erre, az inkább megfigyelhető volt. Most meg egy olyan érdekes helyzet állt elő, hogy ebben az új szabályrendszerben a csapattársa Russell, aki tavaly szerintem életen legjobb Forma 1-es szezonját produkálta, most annyira szenved ezzel az új autóval, és egyébként ne feledjük el, hogy szerencséje sincsen, ezt azért ne vegyük el Russelltől, hogy sorozatos bal szerencsék sújtják őt, viszont a csapattársa Antonelli pedig nem csak, hogy mindent kihasznál, hanem ha Russellt nem sújtotta volna bal szerencsével, valószínűleg akkor is vezetni ezt a VB-t, csak maximum nem 68 ponttal a csapattársa előtt. De hogy valaki egyik évről a másikra ennyit fejlődjön, ennyire érett legyen, ilyen idősen, a számomra döbbenetes, és tényleg le a kalappal Antonelli előtt, mert azért lehet egyszer nyerni, kétszer nyerni, de ötször egymás után a Forma 1-ben nincsen szerencsét.
Az nem véletlen. Utoljára egyébként Lewis Hamilton volt erre képes Mercedes versenyzőként, hogy öt futamot nyer zsinórba. Valószínűleg ez még elő fog jönni a szezon során, meg már szerintem volt is itt a podcast során. Toto Wolff fejében ti vagytok. Most mit csináltok?
Jaj, tudom, hova akarod. Ja, kedvenc témám.
Nem, csak hogy nekem akkor jutott ez eszembe, amikor Antonelli megnyerte az időmérőt, és ugye fölkerült a közösségi médiára egy videó a Mercedes oldalán, hogy Toto Wolff hogy ünnepelt azt a pole pozíciót. És nyilván ott a helyzet is, hogy egy másik versenyző állt azért, tehát nem a saját csapatádnak a másik versenyzője, hanem hogy a Verstappen vezetett, és jött az utolsó, és kiment Antonelli megnyerte. És hogy úgy ünnepelt, tehát Toto Wolffot én nagyon rég láttam így ünnepelni, a felszabadult, yes, tehát hogy teljesen önkívületben szinte. És ott már is fordult bennem esetleg, hogy nem lehet, hogy ő ez a, mint ahogy a szülőknél is, hogy van mondjuk két gyerek, valamelyik közelebb áll a szülőhöz, hogy itt is Toto Wolff, hogy nem áll hozzá közelebb, talán egy hajszáral esetleg Kimi Antonelli.
Tavaly szezonban hallhattunk arról, hogy pici törés következett be Toto Wolff és George Russell kapcsolatában, amikor elkezdtek játszvázni a szerződése hosszabbítása kapcsán. Nem tudhatjuk, hogy ez mit okozott.
Ugye a törésnek az oka Max Verstappen volt.
Igen.
És az a nyaralás.
Max Verstappen a nyaralás utána természetesen gondolom a pénzbeli viták és a szerződés részletei is háttérben lehettek. Előfordulhat egy ilyen, és azt se felejtsük el, hogy nagyon-nagyon rég állt Toto Wolff utoljára dobogon. Azt hiszem, hogy 10 éve volt utoljára, hogy ő képviselte a csapatot, mint a győztes gyártó. Oké, el lett mondva, hogy hát azért, mert a boardnak a különböző tagjainak el kellett menni, és fel kellett szállni a repülőre. A tényen nem változtat. Toto Wolff állt ott 10 év után először a dobogon Kimi Antonelli mellett.
És Lewis Hamilton mellett,
és a gálára is együtt mentek megünnepelni Kimi Antonelli győzelmét. Egyik tény sem segíti George Russellt és George Russellnek az önbizalmát. És egy nagyon gyors visszacsatolásra még egy másik sportból szeretnék egy párhuzamot hozni Kimi Antonellire és az ő mentális teljesítményére, az pedig a teniszből tudnám idézni Carlos Alcarazt. Ugyanolyan fiatal, ugyanolyan bohókásan hozza a teljesítményt, és hozta a teljesítményt, ahogy azt Kimi Antonelli csinálja. A Wimbledoni döntőbe 2 évvel ezelőtt élete első Grand Slam győzelmét megelőzően Novák Djokovic-sal szemben azt mondták, hogy hát nem fogja bírni a nyomást. Hát ehhez képest. Azon a Grand Slam döntőn lemosta a pályáról Novák Djokovicot, a legendát. Úgyhogy van egy kicsi párhuzam vele is, gondolom.
Ahogy igen, most, hogy tápolt a Roland Garros döntője, és ott lehetne beszélni a teniszezek mentális helyzetéről is azért, ezt majd lehet, hogy adáson kívül Zsolti, majd nem közben megbeszéljük, hogy mi történik, de akkor térjünk rá valamennyire, nem is novel, amennyire nagyon George Russellre. Ugye Máté, te már behoztad őt, hogy mennyire balszerencsés is, viszont ez volt az első hétvége, ahol azt mondta a kamerák előtt, most így akár már szombaton is, és vasárnap is. Hát vasárnap azt mondta egyébként, hogy teljesen üres érzelmileg, null, semmit nem érez, már a frusztrációt sem annyira elege van ebből, hogy már nem is hajlandó magát ezen felidegesíteni. Ugye tegyük hozzá, hogy ugye kapott ő is 5 másodpercet gyorshajtásért. Utána ezt nem töltötték le a kerékcserénél, ami a csapat hibája. Ezt Totóval fel is tett a kezét, hogy ott kommunikációs hiba volt, nem voltak felkészülve Russellre, hogy jön kereket cserélni. Úgyhogy, és hozzájuk az autója. Ez egy érdekes kép volt, hogy az onboard, amikor mutatták, ismételték a kerékcseréjét, hogy a jobb elsőnél álló szerelő ugye várt, és később is nyújt. Látta, hogy mindenki hozzányújt a kerekekhez, akkor ő is már hozzányújt, de hogy ő mint, neki, mintha a fejében ott lett volna ez a büntetés, és ugye ezért kapott egy áthajtásos büntetést, és innentől kezdve kiesett a pontszerzők közül. Viszont ugye George Russell is már magát okolja, illetve hogy nem érzi ezt az autót. Valahogy meg kell találni azt az érzést, és azonnal így ugrott be nekem a tavalyi szezon. Mit mondott Lando Norris? Nem érzem úgy ezt az autót, mint az előzőt, amivel ugye visszajött a világbajnoki harcban. Tehát nagyon egyre több a párhuzam a tavalyi szezonhoz képest, így a McLaren versenyző párosához képest tavaly, illetve most ez. Van-e kiút George Russellnek? Tudhat-e esetleg tényleg úgy változtatni, akár a vezetési stílusán, akár tudják ez autót úgy kalibrálni, hogy neki jobban feküdjön, mert a McLaren ebben tudott segíteni tavaly Norrisnak.
Hát szerintem a rajtnál, amikor Verstappen autója meghibásodott, akkor a hollandon kívül Russell volt még a legszomorúbb a mezőnyből, hiszen mindenki arra számít, azt szerintem nagyon sokan, akár ti is, vagy a kedves nézők, hallgatók közül is, hogy azért lehet ez egy jó verseny, mert mondjuk Max vagy megelőzi az egyébként jobb autóval rendelkező Antonait, hogy végig nyomást fog rá gyakorolni. Ebből ugye végül semmi nem lett. Szerintem két dologban reménykedhet Russell. Az egyik az pont a technika ördöge, hogy olyan nincs egy Forma 1-es szezonban, hogy valakit nem sújt minimum egyszer, kétszer, háromszor. Tehát az, ami most vele előfordult, nem feltétlenül Monakóban, hanem korábbi versenyeken, abban biztos lehet, hogy egyszer majd Antonellinek is meg fog állni az autója, ez teljesen természetes, főleg egy új szabályrendszerben. A másik az az, hogy ő azért elég rutinos versenyzőnek számít már. Biztos, hogy nem felejtett el vezetni, ugye? Tavaly Norris is ezzel példázott, hogy hát beül az autóba, tudja, mit kell tennie, egyszerűen nincs meg az a klik az agyában, hogy na, akkor most abba az úgynevezett flow élménybe belekerült, és hogy minden működne, de szerintem ebből ki fog jönni. Csak a tavalyi szezonnal ellentétben én most azt érzem, hogy Piastrihoz képest Antonelli magasabb teljesítményt nyújt, és amíg a tavalyi szezonban egyszer csak a semmiből érkezett Verstappen, most, ha jön is Verstappen, mert jött, de sokkal inkább ez egy széttöredezettebb második hely mögöttük. Tehát bizonyos pályákon Hamiltonék, bizonyos pályákon a McLaren, néha a Red Bull az, aki erős, és ez sem segítség Russellnek.
Illetve véleményem szerint különbség van a között, hogy Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Kimi Antonelli. Mert hogyha megnézzük a tavalyi évi összképet, akkor azt mondhatjuk, hogy oké, Piastrinak kevesebb tapasztalata van, mint Lando Norrisnak, mégis közelebb kell, hogy álljon hozzá. Viszont ahogy az év elindult, ez úgy tűnt, hogy George Russellnek egy jutalomjáték lesz, és Kimi Antonelli még mindig a fiatal újonc. Kimi Antonelli még mindig csak 19 éves. Ego szempontból George Russellre nézve és az ő karrier útjára nézve sokkal nagyobb a veszély. Mert kikapni egy majdnem újonctól folyamatosan nagyon-nagyon beárazza az adott versenyzőt. Pontosan. Olyannyira, hogy lehet, hogy nem lesz más választás, ott kell hagyni a csapatot.
Na, köszönöm ezt a választ. Amikor felosztad, akkor én ezen mosolyogtam még itt egyik kérdéseddel korábban. Azt hittem, ezt szokott bedobni, hogyha ez így megy tovább, akkor Russellnek lesz a maradása van a Mercedesnél. Mert egyébként szerintem, nem kérdezett senki, de szerint véleményem szerint nem. Tehát, hogy nyilván a házon belüli elverések között is van különbség, de most jelen pillanatban majdnem három futam győzelmi a különbség a két pilóta között. Én azt gondolom, hogy ez egy 50 pluszos vereség lesz Russellnek, azt nagyon nehezen fogod tudni megmagyarázni azzal, hogy neked nem fekszik ez a szabályrendszer, és vagy annyi pek sorozatod alakult, és miközben tavaly ugye egy bizonyos Verstappen miatt romlott meg a kapcsolat a Toto Wolffal, aki, mármint Verstappen folyamatosan azt harsogja, hogy hát maradok, de ki tudja hol, meglátom, mit nyújt a Red Bull, stb. Szóval szerintem most Russell nem csak a WBC miatt kell, hogy aggódjon, hanem a Mercedes-es ülésért is.
Illetve az is szerintem nagyon fontos, hogy minden szerződésben benne van egy kitétel arra vonatkozóan, hogy milyen pontkülönbségnél melyik versenyző támogatja a csapat, még akkor is, hogyha még csak a szezon első harmadáról beszélünk, mert ez egy biznisz, meg akarja nyerni mindegyik csapat az egyéni és a csapatvilágbajnoki címet, és hogyha egy bizonyos pontszám fölött vagyunk, akkor az ott van a szerződésben, és pont. És ha egy ilyen szituáció kialakul, ezt nem tudjuk, nem látunk bele a szerződésekbe, és nincs semmi információnk erről. De ha egy ilyen szituáció kialakul, az Kimi Antonellinek az önbizalmát konzerválni tudja majd.
És az egy nagyon nagy ütés lehetett, az is egyébként Russellnek, hogy lekörözte őt Antonelli. Tehát az amikor elengeded a saját csapattársadat ebben a helyzetben, amiben ők most vannak, az egy olyan dördöfés lehetett neki a lelkébe, de hát ugye, és ott még nem is volt ugye a büntetés, meg semmi, igen. Tehát hogy ez ugye a Antonelli az élen, ugye tiszta levegőben ment, mint a rakéta, ugye rászta meg a forgalomban, hogy feltartott ott Norris, hogy kicsit segíts Piastrit, tehát hogy ő meg oda szenvedett, és ugye alapból nem érzi annyira az autót, tehát hogy azért az sem lehet neki könnyű. Hát most itt sűrűjönnek most a futamok, tehát hogy itt most nagyon gyorsan neki rendbe kell tennie magát fejben is, hogy a vezetési stílusán mennyiben tud változtatni, amikor így jönnek a futamok, és oké, most nem lesz annyi sprint, tehát most lesznek szabad edzések, hogy tudjon akár egy kicsit kísérletezgetni, de ez így is ez egy óriási feladat. Kérdés az, hogy Antonelli ezt a formát tudja tartani, ugye a tavalyi európai szezonját hozzuk fel sokszor, most jönnek ezek a pályák szép sorban.
Igen, lehetett arról is olvasni, vagy beszéltünk erről, hogy a vezetési stílusa jóval agresszívabb, mint George Russell-é. Ennek a vezetési stílusnak azok a pályák, ahol a kisebb a hőmérséklet, az minden bizonnyal kedvez, mert gyorsabban tudja felmelegíteni a megfelelő hőmérséklete az abroncsokat, és főleg a hátsó tengelyt. Barcelonában nyilvánvalóan erről nem lesz szó, mert meleg lesz, és ott mindig nagy a tapadás. Vízválasztó lehet a barcelonai verseny, de hát ezt mondjuk 4 verseny óta. Vagy a következő...
A különbség, igen,
hogy majd Kanada, George Russellnek az egyik legjobb, legeredményesebb pályán, majd ott meglátjuk. Ehhez képest azon a pályán is meg tudta szorítani Kimi Antonelli.
Igen, hozzáteszem, hogy Barcelona azért papíron egyértelműen egy Mercedes dominanciát fog hozni vélhetően. Tehát itt Russellnek szerintem a legfontosabb feladata az lesz, hogy az időmérőn és aztán a versenyen is legyőzze majd a csapattársát, de most anélkül nagyon elkezdenénk matekozni már most június elején, azért egy 68 pontos különbségnél, te végig nyersz úgy, hogy a csapattársad második, hát azért egy jó pár hónapnak el kell tennie ebben a sorrendben, hogy te azt ledolgozt.
Igen, tovább is sokat beszéltünk, hogy akkor hogy kéne, hogy lehet utolérni a második, ha csak második hely, meg csak nyer, ezt még hagyjuk szerintem, hogy nagyon sok verseny hétvége van hátra. Ugye 68 pont a különbség elég a kettő között, viszont ugye Antonelli mögött már 66 pontra Lewis Hamilton található pont versenyben, úgyhogy kanyarodjunk is rá a Ferrarira, mert azért nekik sem volt egy eseménytelen futamuk, és főleg majd Leclerc-re gondolok. Viszont Hamilton nagyon élvezte ezt a hétvégét, látszott rajta, jól érzi magát, mosolygott, ugye ott volt a kedvese is a szurkolók között, aminek rákérdeztek a sajtótájékoztatón, annak nagyon örült, jó volt. De hogy tényleg egy kicsit azt lehetett látni, hogy visszatért a régi Lewis Hamilton, és ezt el is mondta, hogy azért hogy jó, hogy ugye tavaly a szurkolók tartották benne a lelket, sok üzenetet kapott, és hogy most ő is úgy kezdi elhinni, hogy azért hogy még ott van azon a szinten, hogy a legjobbak között versenyezzen, és ez most abszolút szerintem látható is volt rajta. És így a zsinórban 2 második hely azért.
Bizonyám, és hát 2021 Abu Dhabi szezonzáró után ismételtem második összetettben Lewis Hamilton, ami nagyon durva így ebbe belegondolni. Gondolni. Pláne úgy, imádtam a tegnapi dobogót, de ugye most már megjelentek számokkal is, hogy Ajarnak és Antonelli-nek az életkorait, ha összeadjuk, se kapjuk meg Lewis Hamilton-t.
Ez is a sajtótájékoztatón szembesítették vele Lewis Hamilton-t, aki csak a vigyorgott, és Antonelli meg is dicsérte Hamilton-t, hogy nagyon jó formában van, és köszönöm.
Imádom. Pont erre akartam utalni, hogy amíg tavaly azt láttuk még egy esetleg jobban sikerült hétvégén is, hogy nincs az őszinte Hamiltonos, vagy az a nem is tudom, ilyen frusztrációtól mentes, 100%-ig elengedem és élvezem a pillanatot Hamiltonos ünneplés, vagy akár mosoly. Most teljes mértékig azt érzem, hogy egyrészt Antonelli valószínűleg kivívta az ő tiszteletét is, de közben talán Hamilton is átpozícionálta magát, és rájött arra, hogy neki 1-2 szezonja van valószínűleg még az F1-ben, és ezt megpróbálja teljes mértékben élvezni, de én nagyon-nagyon rég láttam ennyire jó Lewis Hamiltont, ennyire összeszedettet, úgy, hogy egyébként nehéz körülmények között kellett versenyezni folyamatosan, tehát minden, ami Monaco-ra igaz, és amit már említettünk, azzal nyilván neki is meg kellett folyamatosan küzdenie.
Illetve kiemeli, hogy az új versenymérnök az Bono pirosban, tehát hogy annyira, vagy vörösben, annyira jó vele a közös munka, úgyhogy tényleg új, ilyen szempontból is megvan az a plusz, ugye tavaly rengeteget panaszkodott, vagy hát ugye nem volt meg az összhang, nem volt meg a jó közös munka versenymérnökével, idén viszont
akkor ez is elfogyasztotta meg.
Igen, tehát hogy idén viszont ez most úgy tűnik, hogy ez is megvan ilyen szempontból is.
Igen, jó látni, hogy Lewis Hamilton visszatért, és valóban úgy tűnik minden a helyére állt. A versenymérnök biztos sokat segít az is, hogy rég nem volt kapcsolata, és láthatóan az is a helyére került. Biztos, hogy benne van az egyenletben az, hogy Charles Leclerc az egyik leggyorsabb, hanem a leggyorsabb versenyző egy körön. Hamilton fel tudja vele újra venni a versenyt, és nem egy megalázott helyzetben van, mint ahogy tavaly volt. Ez mind-mind-mind olyan tényező, ami kicsit nyugodtabb versenyzői mentalitást eredményez, és talán azt is hozhatja magával, hogy nem volt rossz döntés a Ferrarihoz igazolni, mert nem úgy kell visszavonulni, hogy semmilyen teljesítményre nem képes, hanem ha vissza is vonul, akkor is az lesz az utolsó élménye, vagy utolsó teljesítménybeli mutatója, hogy egy-egy dobogót szerzett, és talán még a győzelem sincs annyira messze, hogy az idei eredményeit látjuk.
Igen. És most nem tudom, akartunk-e, vagy akartál róla beszélni, ugye Leclerc-vel összehasonlítás kapcsán, hogy azért történik is változtatás Hamiltonnál a fékekkel kapcsolatban. Ugye, hogyha így ezt megnézzük ezt a dolgot, a leintést követően Leclerc konkrétan azt mondta, hogy a négy fékből egyetlen egy működött, ami azért egy sima hagyományos autónál sem túl szerencsés, nem beszélve egy Forma 1-es autóról, és ugye itt a Brembo rögtön ezt követően egy nagyon hivatalos sajtóközlemény kiadott, hogy hát 50 éve partnere vagyunk a Ferrarinak, gyakorlatilag kikértek maguknak Charles Leclerc szavait, majd ezt követően ugye ez most kitudódott, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban Hamilton egy picit változtatott valamit, és részben más gyártót választva nála ennek köszönhetően elmúltak ezek a bizonyos fék problémák.
És mondta Leclerc, hogy Barcelonától ő is átáll a Hamilton füle konfigurációra, csak mondta, hogy úgy fogalmazott, hogy Monakóra, ami egy olyan pálya, nagyon fontos a fék, tehát ő azokkal akart menni, amiket ismert. Hát ez nem volt egy jó döntés, és akkor egyébként így rá is térhetünk Leclerc egyébként, mert neki viszont egy tényleg, és ez a fékek miatt ez egy kinkeserves hétvége volt, már ugye az időmérőn is lehetett látni, hogy nagyon küzd velük, illetve Kanadában, ugye már ezt ő kiemelte, és aztán jött ez a hiba, ami ahol ugye el is mondta utána, hogy ha én hibázok és idiótának tűnök, rendben van, felteszem a kezem. Na de ezt nem fogom magamra vállalni, mert ez nem én voltam, hanem az, hogy itt a fékek nem működtek megfelelően. Hát ő is teljesen maga alatt volt, utána a Pennben az interjúknál lehetett látni rajta, hogy konkrétan egy dobogós helyről esett ki. Ami egy ilyen nehéz hétvél után, ő szerintem azt a harmadik helyet is boldogan elfogadta volna otthon.
Igen, főleg úgy, hogy a kerékcseréknél ki kellett várnia Lewis Hamiltonnak a büntetését, és azért ott is újra egy frusztrált Charles Leclerc-et láthattunk, a rádiózás közben is mérges volt a csapatra. Sokan cikkekben is talán előhozták, hogy nem ez vezetett a balesetéhez részben, de hát valóban a fő indok itt inkább a fékek lehettek. Persze, természetesen nem látjuk a telemetria adatokat, és nem tudunk innen okosnak lenni, de amit a szemünk látott a közvetítés közben, nem tűnt úgy, hogy sokkal nagyobb sebességgel ment volna be az utolsó kanyarba, és a mögötte jövők is szemre hasonló sebességgel el tudtak fordulni, neki nem sikerült, és hát konkrétan eltekert kormánnyal szánkóként egyenesen becsúszott a falba, és valóban jellemző az ő mentalitására, hogy első, ha ő hibázik, elsőként vállalja magára, és szerintem hihetünk annak, hogyha ő azt mondja, hogy ezt most nem fogom magamra vállalni, akkor valószínű ott benne van a pakliban az, hogy tehetetlen volt, vagy részben tehetetlen volt.
És azt Nagy Daninak el is mondta utána a verseny utáni interjúban, hogy mert Dani rákérdezett, hogy ez az aszfalt felszakadás, feljövés, ez volt, azok mondta, hogy hát ez az elmúlt 5-6 körben ilyen volt, kicsit rosszabb volt ott a tapadás, de nem ez volt az oka, tehát hogy ezt ő is felmentette, hogy nem ez volt, hogy a Stroll ugyanott esett ki, ő is mondta, hogy az közel nem volt hozzá, a motorfék probléma volt, úgyhogy ez a, ott az a, ami miatt a piros zászló volt, hogy a feljött az aszfalt, nem az okozta ezt a két kiesést, ez fontos kiemelni. Hát igen, most a Ferrari-nak így felemás hétvégéje volt, és ugye Lewis Hamilton most tényleg az, hogy vidám, meg hogy a Ferrari félig elégedett lehet, de ugye most jönnek megint olyan pályák, ahol megint jöhet az, hogy lehet, hogy a McLaren a második erő, vagy esetleg Verstappennel a Red Bull. Most azért már Ajar is életjeleket mutogat egyértelműen, és így akkor a Red Bullról is beszéljünk, mert és kezdjük akkor Ajarra, aki ugye végül megtartotta a harmadik helyét, hát betétfutamos korait idéző, végig panaszkodta az egész futamot. Mennyire nincs erő, minden probléma hátráltatta őt futam közben. Nekem eszembe jutott, akkor Hamilton úgy nyert a 70 körös gumikon, végig folyamatosan Bonónak mondta, hogy ez így nem lehet meg, még ő megnyerte a futamot, ugye pont amikor ugye Niki Lauda halálát követően, és akkor ez ilyen nagy érzelmes győzelem volt Hamilton számára is. És most ugye ez jutott eszembe, amikor Ajart hallgattam, hogy mennyit szenved és panaszkodik, és végül ott lett a harmadik, odaért a harmadik helyre, úgyhogy neki ez egy nagy élmény lehet, hogy a második dobogója az első a Red Bull színeiben, egy ilyen nehéz futam után, ez neki egy jó visszajelzés, neki is egy nagyon jó visszajelzés, hogy ennek a nehézségek ellenére is ő ezt most így véghez tudta vinni. Persze a kiesések is keltek hozzá, de ez ilyenkor ott hát kell lenni, és meg kell csinálni.
Élni kell a lehetőséget szerintem, de mindenképpen jó visszaigazolás, pláne úgy, hogy ne felejtjük el, hogy a szabad edzésen ugye azért volt neki problémája és törése, amit nem szeretett volna. És már a korábbi hétvégéken is volt ilyesmi, és lehetett ilyet olvasni. Nyilván én azért így májusban, júniusban nem szeretem ezt a... Na, neki most már biztosan nem lesz helye jövőre ennél a csapatnál, de hogy nyilván egy új szabályrendszer elején, amikor felszeppen a csapattársad, nem annyira jó, és szerencsés így elkezdeni egy idején. Úgyhogy neki szerintem ez most hosszú távon egy olyan löketet adhat, itt beszélgettünk különböző versenyzőknél, ki milyen helyzetben van, és kinek honnan kell visszajönni. Agile szerintem tipikusan az a versenyző, hogyha egyszer így megízleli a sikert, az olyan boostot jelent neki hosszú távon, hogy szerintem ő már most autóba ülne szíve szerint hétfőn, és tőle már mehetne Barcelona. És egyébként az, hogy Agile erre képes volt, azért jelzi azt is, hogy vajon Verstappen mit hozhatott volna ki ebből a Red Bullból, ha egyáltalán el tud indulni a versenyen, és hogy ezzel a Red Bull-lal azért bizonyos pályákon bizony számolni kell majd.
Ezen a hétvégén pedig tehát jön a katalán nagydíj ezúttal, nem spanyol nagydíj, kövessétek az M4Sport különböző csatornáit, akár online, akár pedig a tévében, mert lesznek betétfutamok is, közvetítünk mindent, úgyhogy egy tartalmas és eseménydús hétvége vár ránk ismét a Forma 1-ben. Box Utca Podcast-tel pedig a jövő héten is jelentkezünk. Én Pattantyús Lőrinc voltam, sziasztok!
Ez volt a Box Utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.